Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük szépen az énektanítást. Van terve az énektanításnak. Böjt következik nem sokára, és ha Jézus Krisztus 40 napos pusztai felkészítő böjtjére gondolunk, akkor a sátán egyik kísértésében úgy lép oda hozzá, megmutatja neki a földet, és azt mondja, hogy mindez az enyém. Ha erre gondolunk, akkor idézzük magunk elé a 24. Zsoltárnak az első versét. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istenünk, hozzánk szóló igéjét hallgassuk a Jelenések könyvének 21. fejezetéből. A Jelenések könyvének 21. fejezetének mind a 27 verséből. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. A Jelenések könyvének 21. fejezetéből így szólít meg bennünket Istenünk igéje. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászállt a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondja, íme, újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg ezeket az igéket, megbízhatóak és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok a szomjazóknak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a Szentvárost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azok a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérővessző, hogy megmérjem a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége, és megmértem a várost a mérővesszővel, 12 000 futam hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök ember mértékével, ami az angyali is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. Város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette, az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik pedig kril. 9. topáz, a 10. krizopáz, a 11. jácint, a 12. ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be, nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük ezt a vasárnapot, az ünnepet, amit szentelhetünk neked, mert az életünket a te kezedből vettük, és most visszaadunk neked a hét napból egyet. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, köszönjük a próbákat, amin keresztül mehettünk. Köszönjük az örömöket és az áldásokat, amit adtál, és köszönjük azt, hogy ígéreted szerint most itt vagy velünk. Igazából egyetlen egy dologra van szükségünk, arra, hogy betörzd az életünket. Kérünk hát, hogy most nyithassuk meg a szívünket előtted, hogy oda-de beköltözhess, hogy szent lelked és igéd által formáld az életünket. Kérünk áld meg az igét, ha tudjuk azt befogadni, hadd legyünk igaz tanítványaid, akik hallják, befogadják, értik és cselekszik a te akaratodat, hogy neked tetsző gyümölcsöket teremjünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. A 294. dicséretünk első versét énekeljük. Az az ige, szeretett testvérek, amivel a mai vasárnap keresi a mi Úrunk szent lelke által a mi szívünket, megvan írva Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a 6. fejezet 17. versében. Eképpen. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is. Amen. Amikor egyszer, félig meddig gyerekként, de már ugye úgy gondolva, hogy nem gyerek vagyok, hanem felnőtt, elmentem a szomszéd barátaimmal motorozni, akkor úgy gondoltam, hogy minden rendben van. Nagyon vígan száguldoztunk is motorunkkal faluról falura, és vígan mutattuk be, hogy mi milyen vagány gyerekek vagyunk, és milyen jól tudunk szórakozni. Aztán, mikor hazajöttem, akkor édesapám egy hatalmas pofonnal fogadott, és megkérdeztem utána, persze miután magamhoz tértem, hogy mi a baj. És azt kérdezte, hogy hol voltál. Mondtam, hogy hát motoroztunk. És mindent rendben, tettetek rendben, csináltatok, miközben motoroztatok? Én arra gondoltam, hogy valamit elnéztünk, valami közlekedési szabályt, vagy Józsi bácsit majdnem elütöttük a következő kanyarban, de nem így történt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy minden rendben volt. Benzin is volt a motorban, az is rendben volt, tehát semmit nem találtam kivetni valót, és aztán, mikor már úgy jól elgondolkodva kicsit elkezdtem a sírást, akkor azt mondta az édesapám, hogy legközelebb, mikor motorozni mentek, vigyetek sisakot is. Nehogy valamit elfelejtsünk. Nem az volt a baj, hogy motorozni mentünk. Valami kell, ami megvédi a fejet. Mert nagyon sok baleset tapasztalata az, hogyha a motoron úgy ül az ember, hogy nincsen sisakja, akkor bizony 10-szer vagy 100-szor könnyebben meghal. Az élet az egy veszélyes út. A keresztény embernek is az. Különösen azért, mert a keresztény ember az ki van téve a gonosz támadásainak. Nem úgy, mintha a nem keresztény ember ne lenne kitéve, hiszen mindenhol egyformán probléma a probléma, és mindenhol egyformán gond a gond. De a keresztény ember nem csak az élet terhei által az életében megjelenő próbáknak és gondoknak van kitéve, hanem bizony sokkal veszélyesebb dolognak is, pedig annak, hogy a hitét, a bizonyosságát, a látását, az életének a talpkövét, amire építi az életét, elveszti, elfelejti, vagy megrendül, és bizonytalanná válik, kételkedővé. És ilyenkor bizony nagy a veszély annak, hogy elveszti a fejét. A sisak, amely egy védő funkciót betöltő katonai ruházat, egy nagyon fontos katonai ruházat, főleg a régi katonáskodás idején, amikor a kardok, a nyilak és a különböző vágó és szúró eszközök tengerében kellett a katonának helyt állnia. Lehetett ezt úgy is csinálni, hogy nincs rajta sisak, és elképzelhető, hogy még sokáig vagy nagyon hosszú ideig bírta is, de hát tudjuk és érezzük, hogy azért más az, amikor a fejét védi valami az embernek, vagy nem. Második világháború idején sokan mondják, hogy a német lövészárkokban kevesebben haltak meg, ugyanolyan sortűz mellett, mint a keleti, szovjet-orosz lövészárkokban, vagy a nyugati, amerikai-angol-francia lövészárkokban. És felvetődött a kérdés, hogy miért. Összehasonlították a második világháború sisakokat. És bizony úgy találták, hogy a németeknél rendszeresített sisak, ami jobban formázva védte a nyakat és a fület, jobban kialakítva védte a fejet, az bizony jobb volt. De aki katona, az lehet, hogy alá tudja írni azt, amit mondok. Fontos az, hogy milyen sisak van, milyen bukósisak, milyen védősisak, amikor az ember fejéről és életéről van szó. Itt konkrétan az üdvösség sisakjáról beszél Pál. Én hiszem azt, hogy érthető ez a szó, bár saját magam is sokat kínlódtam ezzel a szóval, amikor úgy ismerkedtem a Szentírással, a Bibliával, és nem tudtam, hogy hová rakjam ezt a szót. Segített, amikor görögöt tanultunk, sokszor elátkozott tantárgy ez a görög, meg a héber, mert ugye az ember nem szereti, és felvetődik a kérdés, hogy miért kell tanulni. Amikor rájön arra, hogy a görög szavak, azok segítenek a mélyebb értelem kibontásában, és segítenek a mindennapok értelmezésében, akkor kicsit hálásabb leszek a görög tanáraimnak, mert az üdvösség az a görög szabadítás szónak a rakozott változata. Vagyis az, amikor az ember megszabadul. Amikor úgy tényleg azt érzi, hogy szabad. Amikor meg van váltva, mert ezzel a szóval is kifejezik, amikor rabszolgaságból megváltanak valakit, a szótér, a szabadító, a megváltó az ember életét egy más minőségbe helyezi. az rabszolgából szabad lesz. Felvetődik a kérdés, ugyan mitől kell bennünket megszabadítani? Hiszen szabadok vagyunk, nem? Szabad ország, szabad nép, szabad föld. Ja, az egy másik rendszerben volt, amiben szintén azt hitték, hogy szabadok az emberek. Megmondhatója mindenki, hogy mennyire voltunk szabadok. Ugyanezt mondták Jézusnak is a zsidók. Ábrahám fiai vagyunk, szabadok vagyunk. Vajon tényleg szabadok vagyunk-e? A mai estei imaközösségen a nagyvilág térképen Ausztráliáért fogunk imádkozni, egy rövid ismertető elő után, amit Ausztráliáról felolvasunk. És csak azért mondom, mert kapcsolódik egy film élményemhez, aminek a filmnek a címe az, hogy Ausztrália. Biztos sokan látták, amikor a főhős, férfi főhős egy dobozokkal és mindenféle bőröndel megpakolt hatalmas nagy teherkocsiban viszi a főhős nőt arra a bizonyos rancsra, vagy arra a bizonyos földterületre, ami a férjének földterülete, hogy új életet kezdjen, vagyis hát Angliából éppen ma akkor érkezik Ausztráliába, és miközben mennek, aközben a következőt mondja, látva a sok dobozt és a sok bőröndöt. Az emberek nagyon sok holmit, nagyon sok dobozt gyűjtenek össze életükben. Úgy gondolják, hogy ez az életük értelme, és a dobozokba találják meg az életüket. És amikor elindulnak, akkor viszik valahová ezeket a dobozokat, és azon igyekeznek, hogy egyet se veszítsenek el. Pedig a végén minden dobozt elveszítenek, minden bőröndöt, és akkor nem marad más, csak egy történet. Na hát, hogy ez a történet milyen, az nem mindegy. Valójában nem biztos, hogy keresztény igen magyarázat ez, de gondoljuk végig az igazságát. Mennyi dobozt hurcolunk magunkkal? Mennyi bőröndöt gyűjtöttünk már össze? Mennyi minden van, amit fel tudunk pakolni egy teherautóra, hogyha esetleg költözünk, hogy átköltözzünk egy másik házba, ami szintén doboz alakú. És abban a dobozban mennyi mindent tudunk begyűjteni. És közben nem figyelünk arra, hogy a végén nem marad más, csak egy történet. Az életünk története. Azon elgondolkoztunk már, hogy milyen az életünk története. A történet kezdődik valahogy. Úgy kezdődik, ahogy a régi magyar népmesék, hogy hol volt, hol nem volt. Voltunk-e, vagy nem voltunk. Ugye, amikor a mi életünk történetéről beszélnek, akkor szintén így kezdődik, és valahogy a végén ugye az ember eldönti, hogy volt, vagy nem volt. Azt írja a Szentírás a felolvasott ige szakaszban, hogy az élet könyvébe beírt emberek, azok, akik megtapasztalják azokat a csodákat és azokat a gyönyörűségeket, amiről a Jelenések könyvének írója bizonyságot tesz, mert ő látta. Azok, akik nincsenek beírva, azoknak az élete olyan, minthogyha nem is lett volna. Az ő történetük a nem volt kategóriába esik. És a magyar népesség végén úgy szoktuk mondani, hogy éltek még, meg nem haltak. Szeretnénk, hogyha ez nem hangzódna el a mi életünk végén. Tulajdonképpen igazából ezzel soha nem tudunk mit kezdeni. Valahogy úgy érezzük, hogy ez még nem a vége a történetnek. A népmesék végén is úgy érzi az ember, hogy itt valamit lehetne folytatni. Ugye a gyerek azt képzeli, hogy ezek a királyok, ezek a szegény legények, ezek valahol még mindig élnek. Hiszen az ő képzelete élteti őket. Az ő története benne van a fejükben, történetük benne van a gyerekek fejében, és a valóság a sokszor kevésbé valóság, mint a képzelet, mint a történet. A gyerek ilyen. De nem egy valamilyen régi prototípus által belénk égetett vágyat fejez ki ez. Vajon nem azt fejezi ki, hogy itt nincsen rendben minden? Hiszen élünk, igaz? Hiszen gondolkodunk, hiszen vagyunk, felfogjuk a világot. Megélünk rengeteg örömet, megélünk rengeteg bukást, túljutunk sok csapdán is, beleesünk sok csapdába és gödörbe, de végeredményében beszélgetünk lelkekkel, emberekkel, akik szintén élnek, és felfogjuk egymást. Rányílik a szemünk valami többre, azt mondja Jézus, hogy több az élet. Az ember szeme sokszor rányílik valami többre. És akkor ott a vége a történetnek, ott a vége a mesének, és mi ott állunk egy ravatal körül, szomorúan, mert felidézzük azt a történetet, amit mi együtt éltünk meg azzal, aki már nincsen velünk, és úgy gondoljuk, hogy itt valami nincs rendben. Jól gondoljuk. Valami tényleg nincsen rendben. Valami végérvényesen elromlott, mert az ember életét nem így képzelték el. Amikor a Bibliával, vagy az egyházzal, vagy az egész kereszténységgel kapcsolatban gondolkodunk, akkor sokszor azt hisszük, hogy valami szabályrendszer, valami olyasmi, ami bekategorizálja az életünket, ez szabad, ez nem szabad. Nagyon szeretem a mamámat, csak néha rám szól. Ezt nem szabad, azt nem szabad. Néha ugyanígy érzünk az Istennel és a Szentírással kapcsolatban, hogy szabályrendeletek korlátozzák az életünket a Bibliából, és nagyon sok mindenre nincs is szükségünk. Pedig a Biblia nem ez. A Biblia, amikor életről szól, életvezetésről szól, akkor valamiből táplálkozik. Van valami forrása. És ez nem más, mint az, hogy a történet, az emberi történet, ahogy kezdődik, elindul valahonnan, tart valahová, és van célja. Nem olyan értelemben van vége, amilyen értelemben látjuk, hanem van vége, de az a vég az Istentől rendelt, felkínált üdvösség. Amikor az ember ebben az életben megpróbál az erkölcs szerint élni, amikor az ember ebben az életben megpróbál a szeretet és az igazságosság szerint élni, amikor megbocsát és amikor türelmes, akkor nem azért teszi, mert az írás ezt mondja, és ezt kell, meg ezt szabad, hanem azért teszi, mert tudja, hogy olyan helyre tart az ő élete és az enyém, ahol ezek a dolgok teljesen más fényben tűnnek majd föl. Ahol már nincsen halál, ahol már nincs könyv, ahol nincsen bánat, ahol nincsen vívódás magunkkal és egymással, ahol csak a szeretet van. Az örök élet. Az üdvösség és az örök élet az egy végtelenül hatalmas és kifogyhatatlan energiaforrás. Olyan, amely nem ebbe a világba való. János evangéliumában, amikor Jézus imádkozik azokért a tanítványokért, akik ott vannak, és azokért is, akik majd később lesznek tanítványok, mert most éppen nincsenek ott, de tudja Jézus, hogy lesznek tanítványok, hogy megtartsa az Isten őket ebben a világban. Ebben a világban, mert nem e világba valók. Mert az üdvösség nem ebbe a világba való. De ebbe a világba jött. És egyetlen egy ok van, amiért ebbe a világba jött. Az te vagy. Azért, hogy neked is legyen. Legyen üdvösséged, legyen egy olyan szabad életed, amiben szabadulsz a bőröndöktől, amiben szabadulsz a dobozoktól, és nem azok kötnek téged, hanem te határozod meg a te utadat. Eszembe jut egy varsói zsidó rabbi története, egy haszid mozgalomban élő rabbi története, akihez elmentek látogatóba Jeruzsálemből a barátai. És amikor bementek a szobába, ahol a rabbi lakott, akkor körülnéztek és látták, hogy van egy ágy, van egy asztal, és van egy szekrény, és nincs több semmi más. És akkor megkérdezték, hogy rabbi, hol vannak a bútoraid? Rabbi mosolyogva rájuk nézett, miért? A maguk bútorai hol vannak? És akkor ők szabadkozva mondták, de mi, nekünk nincs is egy bútorunk, szállodában lakunk, mi csak átutazóba vagyunk itt. És a rabbi mosolyogva ennyit válaszolt, én is. Azt mondja Pál, nincsen itten maradandó városunk, hanem eljövendőt várunk. Ha egy kicsit átgondolod az életed, nézd meg, hogy mik azok a dolgok, amik a legtöbb keserűséget okozták neked. Mik azok a dolgok, amik a legjobban felbosszantottak, mik azok a dolgok, amiket hordozol most is. Talán itt vannak veled. Itt vannak batyuként, bőrönként és dobozokként a hátadon, amiközben Jézus azt mondja, hogy szeretném, hogyha szabad lennél. Szeretném, hogyha tudnál szárnyalni, mint a sasmadarak. De ahhoz bennem kell bízál, mert akik az Úrban bíznak, erőjük megújul. Futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Te pedig összeroskadsz. Nem azért, mert csak a dobozod. Amikor elhívja a tanítványait, akkor azt mondja Jézus, hogy majd meglátjátok, hogy mennyit kell szenvednetek, értem. Amikor elhívja Pált, akkor azt mondja neki, hogy majd meg fogod tudni, hogy mennyi kint fogsz kiállni az én nevemért. Nincs kevesebb dolga. Nincs kevesebb terhe Pálnak sem. Mikor a Galata beliekhez írott levélben odaszól abba a gyülekezetbe, amit ő gyenge emberként ott összehívott, akkor érezzük a szavaim, a terhein, hogy gondolataim, hogy nagy válságban van, nagy gondban van. És azt mondja a Galata belieknek, hogy gyermekeim, akiket fájdalommal szülök újra és újra az üdvösségre. Az Isten valami különleges dolgot tett értünk. Eljött hozzánk. Jézus Krisztusban az üdvösség érkezett meg, és valami különleges módon van felkínálva nekünk. Úgy, ahogy senki más és sehogy máshogy nem található. Filozófiák és gondolatok hosszú utakat mutatnak, amiknek a végére érve talán megtalálhat valamit. Nem azt mondom, hogy fölösleges, és nem azt mondom, hogy rossz. De azt mondom, hogy más. Más az, amikor különböző technikákon keresztül kell elérni a lelki szabadságot. Amikor Jézus Krisztus oda megy a samáriai asszonyhoz, ott a kútnál, akkor azt mondja neki, hogy van egy vízem, ha én adok neked az élő vízből, akkor soha nem szomjazol meg. Nem azt mondja, hogy figyelj, csináljunk egy tréninget. Végezz el egy agykontroll tanfolyamot, és aztán megtapasztalhatod, hogy milyen hatalmas lelki energiáid vannak. Nem azt mondja, hogy végezz el a feng shui iskolát, és akkor be tudod rendezni a lakásodat, és felszabadulsz a vízerek energiái alól, amit megkötöznek. Nem mond ilyet. Azt mondja, hogy én vagyok az örök élet. És amikor a tanítványairól beszél, akkor azt mondja, hogy az pedig az örök élet, tanítványairól beszél az imádságában, a főpap imádságában, akkor azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy ismerik az Istent, és akit elküldött, az ő fiát, Jézus Krisztust. Te ismered-e? Ismered-e az Istent? Ismered-e Jézus Krisztust? Lehet találkozni vele most is. Itt van, talán ott ül melletted. Az ajtón kívül áll és kopogtat. Beengeded-e? Mert a szabadságod, az üdvösséged, az örök életed, ő maga. Személy szerint mindenkinek egyedien az életéhez szól. A sisakok mérete különböző. Nem lehet egyenes sisakokat gyártani. Gyakorlatilag válogatni kell, ha bukó sisakot akar az ember, akkor nem mindegy, hogy nem megy föl a fejére olyan szűk, vagy pedig lóg a fején, és minden egyes kanyarnál arról van szó, hogy majdnem leesik. A harcban nem mindegy, hogy a sisak hogy áll az ember fején. Ezért az Isten egy egyedi sisakot készített neked. Kifejezette neked. A te fejméretedre, a te életméretedre, a te gondjaidra, a te kérdéseidre. Külön neked megcímkézett hely van annál az asztalnál, amiről a Jelenések könyve ír, az Isten egy asztalhoz akar ülni veled. Az a te helyed. Hogyha ezt elhisszük, hogyha ezt valahogy megértjük, és megpróbáljuk az életünket imádságban átadni neki, mert nem bonyolult. Egyszerűen nem kell különösebb varázsszavakat tudni, mint Harry Potternek ahhoz, hogy megtörténjen. Hanem egyszerűen csak azt kell mondani, hogy Úristen, én bánom az én bűneimet, és szeretnélek behívni az életembe. És ha ez megtörténik, akkor felvetted az üdvösség sisakját, mert azt írja az írás, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, nincs kitétel, nincs kérdés. És aztán jön a cselekvő élet. Mert akinek az üdvösség sisakja a fejére kerül, az már nem viselkedhet akárhogy. Hanem úgy kell élnie, hogy az látszódjék, hogy arra ő méltó. Mikor Nagy Sándor az egyik hadjáratában éjszaka körülment, a tábor körül is látta, hogy az egyik őr alszik. Akkor odalépett hozzá, felrángatt és megkérdezte, hogy hívnak? Azt mondta, hogy Alexandrosz. És erre Nagy Sándor azt mondta, hogy vagy nevet változtass, vagy pedig viselkedést és hozzáállást. Keresztények vagyunk. A keresztény harci öltözet, a hit pajzsa, az igazság öve, a megigazulás páncélja, és az üdvösség sisakja. Talán ez az, ami a legtöbb erőt ad. Nem véletlenül ábrázolják régiek glóriával a fejükön a szenteket, mert valahogy kifejezést kell adni annak, hogy onnan felülről van valami áldás, ami az ember életét bearanyozza, ami sugároz, ami erőt ad, ami megmozdítja akkor, amikor már ő maga nem bír mozdulni. Amikor felállít az ágyadról, pedig te nem akarsz felállni az ágyadról, mert éppen depressziós vagy. Igen, ez egy komoly betegség, nem akarom leírni. De van valami, ami mindenféle gyógyszernél jobb és több. Ami elindít. Valahová, ahová egyébként nem mennél. Mondjuk vasárnaponként Isten tiszteletre. Vagy a szomszédba, hogy segíts neki, mert tudod, hogy éppen beteg, akármennyire haragszol rá. Vagy a baráthoz, barátnőhöz, akivel már hetek óta nem váltottál egy szót sem, egy félreértés miatt. De még ha igazad is lenne, akkor is tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos vagyok és szelid. És el tudsz menni újra. Elindít egy harcba, amit már föladtál. azt mondtad, hogy ezt nem bírod tovább, és nincs értelme küzdeni. De erőt ad, hogy újra felemeld majd a lélek kardját, és harcolj tovább. Mert tudod, hogy valami különleges dolgot készül tenni veled az Úr, és ez már látszik rajtad itt. Az a különleges dolog az akkor lesz majd, amikor az örök hajlékokba befogadtatunk. Mert az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. Számotokra helyet. Mert ott van a helyed, és ez erőt kell, hogy adjon. Mert vár téged valami. És azért néz, mert tudod, hogy ez biztos. És azért tudsz vigasztalódni egy-egy haláleset után. Azért tudsz egy-egy betegségből újra kilábalni. Azért tudsz egy-egy házasságot megmenteni. Mert ha az önzésedre, ha az egódra, ha az igazságodra alapul a te utad, akkor nem tudsz oda menni a feleségedhez, a férjedhez, hogy bocsánatot kér tőle. És szeresd úgy, ahogy Krisztus szeretett téged önzetlenül. Nem azért, mert valamit ad érte, hanem csak azért, mert szeret. Mert az üdvösségben ezt fogják látni, ezt tesz méltóvá, ez fog sugárzódni rajtunk keresztül a világba. Higgyünk ebben. Keressük meg. Ha elfelejtettük, letettük valamelyik poltra, vagy valamelyik székre, vagy ott hagytuk valahol az üdvösség sisakját, akkor vegyük újra elő, keressük meg, vegyük fel. Ha azt hiszük, hogy már nem vagyunk méltóak arra, hogy az Istennel egy asztalhoz üljünk, és abba a városba minket behívjanak, amelyben nincsen templom, és nincsen nap, mert az Isten van ott. Nem tudom, érezzük-e, hogy mi ennek a súlya ennek a szónak. Hogy nincs templom, mert az Isten a templom annak. Nincsen világító test. Ezeket csak ilyen hasonlatokkal és olyan jáspiskő, meg különböző smarag, meg drágakövekhez hasonló gyönyörűséggel tudja leírni a Szentíró. Nem azért, mint hogyha ez az lenne, sokan gondolkoznak, hogy milyen városfal volt az, milyen jáspis, meg milyen kövek voltak ott, Deniken is különböző űrhajó formákat ír le. Nem azért így írja le, hanem azért, mert nem tudja másképp. Mert nem tudja kifejezni azt, hogy milyen csodálatos dolog van készülőben neked. Az üdvösség. Ha ezt elfelejtetted, vedd elő újra. Higgyél benne. Ha azt hiszed, hogy nem vagy méltó rá, akkor mondom neked, hogy Isten sokkal jobban szeret, mint ahogy ezt elbírod képzelni. És méltóvá tesz rá az ő szeretete. Újra elkezdhetsz abban a sisakban járni. Újra elkezdhetsz az üdvösségben járni. Újra elkezdhetsz keresztényként élni. Nem könnyű otthagyni egy elmúlt életet. Nem könnyű otthagyni a dobozokat, nem könnyű otthagyni a bőröndöket, amiben annyi sok érték van, a bűneinket nem könnyű elhagyni. De lehet. Gondolj a történetre. Ez a történet, amelyben le van írva. De másképp egy kicsit, mint ahogy te játszod. Istennek a színdarabjában, a te élet történetedben más van írva, mint ahogy azt te gondolod, vagy ahogy azt más gondolja. Mert nem más mondja meg neked, hanem az Isten, hogy hogyan kell élned az életed történetét. Ne figyelj másra! Csak úgy, hogyha a figyelmeddel betöltöd a szükségeit, szereted őt, de ne neki akarjál tetszeni, hanem az Istennek, aki a hadsereg parancsnoka, aki figyeli az ő katonáit, a sisak által meg tudja különböztetni őket, hogy ő az enyém. Ő még nem, mert még nem vette föl, és nem tudja az útmutatást, nem tudja a parancsokat, amiket az életébe küldtem. És küld valakit, lehet téged, hogy menj oda hozzá, és mutasd meg neki. Vegye föl, és hallja a parancsokat, és álljon úgy, és menjen oda, ahová az ige, ahová a Szentírás által és a lélek által küldi az Isten. Rengeteg öröm van, rengeteg csoda van a keresztény életbe elrejtve. Nagyon sok bizonyságtétel, nagyon sok Győzelem. Sok nehézség és sok harc, de sok győzelem is. Ezt az üdvösség sisakjában tudjuk végigharcolni. Legyen hát a miénk ez. Legyen ilyen a történetünk. Legyen ilyen az életünk. Vegyük fel. Higgyük, hogy véd. Sugározzék rajta keresztül át az életünkön, az embervilágba, a valóságos Isten akarata szerint való világ, az üdvösség világa és az örök élet. Amen. A 294. énekünk harmadik versével válaszoljunk Istenünk megszólító szavára. A 294. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Jézus, üdvösségem! Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük neked az örök életet, a szabadítást, az üdvösséget, amit az életünkbe adtál. Köszönjük, hogy nem hagysz egyedül bennünket, hogy lelkeinket te ismered, és magadhoz hívsz bennünket. Köszönjük erőt adó szavaidat, köszönjük azt az életet, amit te látni akarsz a mi életünkben, és köszönjük, hogy mindez erő, mindez lélek, mindez szabadítás lehet, nem csak a mi életünkben is, hanem mindazokéban, akikhez küldesz, akikhez rendeltél minket. Könyörgünk egyházunkért, könyörgünk népünkért, könyörgünk családjainkért, te vezess újra össze, te hívj össze bennünket, te kösd össze azt, ami elszakadt, te építsd fel újra, ami leromboltatott. Kérünk a gyászolókért, te vigasztalj, te erősíts, te adj erőt a munkában, a mindennapok tevékenységében. Add az üdvösséget fényét, hogy ragyogja át az életünket, akkor is, ha sötét van, ha kiesés pusztaság körülöttünk minden. Higgyünk abban, hogy a te tenyeredben vagyunk, és a te kezedben mindig. Így kérünk, Jézus Krisztus nevében, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most a magunk csendességében.